Legyetek apostolok. Gáljenő Verbita atya elmélkedése.
Kedves Mária rádió hallgatók! Előadásaimban többször kitértem az ókori filozófus Platón elméletére, amely szerint a földi tárgyak az örök ideák földi megvalósítása. Erről a vita most már 2300 éve tart. A középkorban a vita arról szólt, hogy az általános fogalmak, mint tehén vagy ló, vagy jóság és badarság csak szavak, amelyeket agyunk alkotott, vagy ennek van-e valóságtartalma. Sokan ma is úgy vélik, hogy ezek csak szavak. Manapság nevetségesnek hallatszik, ha valaki azt mondaná, hogy a fogalom, mint a ló, madár, stb. A metafizika szférájában valóban létező tény, és nem csak a szavak jelentése. Én a fogalommal akkor jöttem kapcsolatba, mikor a kvantumelmélettel foglalkoztam, és megtudtam, hogy az elmélet körüli nagy Nobel-díjasok többségében platonista filozófiát vallanak. A kérdés ugyanis az, hogy mit a számok. Az ember ész alkotja azokat, vagy tőlünk függetlenül léteznek. Ha eszem alkotja azokat, hogyan lehet, hogy a színusztétellel akárki végzi el a műveletet, ugyanazt az eredményt kapja mindenhol. Mik a számok? Mi a pont, az egyen és a sík? Mi a jelentése a matematikai tételeknek és fogalmaknak? A matematikai természetű objektumok felfedezhetők, vagy fel kell őket találni. A héliumbombát sem lehetett kikísérletezni, az űrrepülés sem. Ki kellett először számítani. Ez a matematika szemlélet az ókori filozófustól Plátonról nyerte nevét. A plátoni ideatlan az anyagtalan, örök, változatlan lényegek az ideák birodalmáról szól. Az ideák a valóság ősképei, valójában csak ők léteznek, a látható világ nem valóságos, inkább érzéki csalódás. A szellem számára hozzáférhető a világ, a tudomány területei, például a matematika, és az ideák birodalma. A matematikára jellemző egy sajátos, nagyfokú objektivitás. Akárki tesz is le két kavics mellé még kettőt, mindig négy kavicsot fog kapni. Bármelyik matematikus végezzen el egy számítást ugyanazon szabályok betartásával, ugyanazt az eredményt fogja kapni. Ez a nagyfokú objektivitás és a mindennapi életben történő egyedülálló hatékonyság a matematikusok számára egyértelmű jele annak, hogy a matematikai objektívum tőlünk független létező dolgok, bár nem fizikai tárgyként, de objektív létezőként világunk részei. Ezt nevezzük matematikai realizmusnak vagy platonizmusnak. A platonizmus alapfeltevése, hogy a matematikai objektívumokra vonatkozó állítások igaz és hamis volta, tőlünk függetlenül meghatározott. A platonista szemlélet szerint a matematikai igazságokat feltárjuk, megállapítjuk, felfedezzük, nem pedig feltaláljuk. Frege, a múlt század világhírű német matematikusa 1925-ben halt meg. A logika, az aritmetikai és az euklidészi geometria tételei természettörvényeknek gondolta, mint a fizika törvényeit is. A fizika törvényei természettörvények, a logika vagy az aritmetika törvényei szintén objektív törvények. Míg a fizika fogalma tárgyakról szólnak, addig a logikai fogalmak a fogalmak valóságából árednek. Vagyis a logikai és aritmetikai törvények hasonlóképp természettörvények. Kurt Gödel, a múlt század legnagyobb osztrák matematikusa. Gödel szerint a matematika emberi alkotás lenne, akkor ismernünk kellene minden tulajdonságát, ami korán sincs így. Ez a nem általunk alkotott létezők realitását, azaz a platonizmust igazolja. A platonista álláspont a nem teljességi tételek fényében megengedi, hogy olyan állítások is igazak legyenek, amelyeket nem tudunk bizonyítani és cáfolni sem. Amennyiben az igazságértékek metafizikai meghatározottsággal bírnak, akkor az emberi álma képes lehet ezeknek az igazságoknak a felismerésére az intuíció révén is. A mai kutatás nem tudja teljes biztonsággal és világosan megadni, miben áll azoknak a metafizikai valóságoknak és hatatóságoknak a léte, amelyeket természettudományi törvényeknek nevezünk. Tapasztalati úton állapították meg például Newton tömegvonzási törvényét. Nem elég, ha azt mondjuk, hogy a valóságban nincs tömegvonzás, hanem csak anyag és gyorsulás. Nem igaz, hogy a törvény csak az ember értelmében létezik, aki ezt a jelenséget arra használja, hogy rendet tegyen a világ tényeiben. Ez a válasz nem kielégítő, hogy az ész feladata forgalmakat alkotni, mint szög, színusz, fénysugár, fénytörés, az valóban igaz. De hogyan történhet, hogy ebből mindenki ugyanazokat a levezetéseket alkotja? Ha 100 ember az évezredek folyamán egymástól függetlenül az alfából és a bétából ugyanazt a színusz és tangens elméletet állítja elő, vagy ezekhez hasonló egyenleteket. Ha 1000 különböző tudós méri a fénytörést, és ugyanazokat a törvényeket állapítja meg, akkor nem lehet mellőzni, hogy az esetek összességében kell valaminek léteznie, ami független a megfigyelő személyétől. A dologban nem az a fontos, amit mi hozzáadunk, hanem van valami önálló létező. Ez nem csak a természettörvényekre vonatkozik, hanem azokra a törvényszerűségekre is, ami miatt egy bizonyos magból mindig fenyő lesz. A fogalmak a valóságos tények, és nem mi beszéltük bele, hogy a lény, ló vagy bükva azért, hogy fogalmakat rendbe sorozzuk. A szavakat az ember alkotja, de a fogalmakat készen találja, még ha nem is tudjuk a nevét. Ezek a fogalmak vagy természettörvények akkor is léteznének, ha egyetlen ésszel megáldott lény sem ismerné fel őket. Mint mással említettem, a kvantumfizika felfedezői, és ezek között egész különösen Erwin Schrödinger teljes nyíltsággal tanította, hogy ők nem feltalálók, hanem az Isten örök törvényeinek felfedezői. Mint ahogy Kolumbusz Krisztus se találta fel Amerikát, hanem felfedezte a már meglévő földrészt. Én Bernhard Babinkra hivatkozom, aki a 20. század első felének legismertebb természetfilozófusa volt. Könyveit itt Magyarországon is olvasták. Szó szerint írja, úgy látszik, hogy újra helyre kell állítani a régi tanítást, ami észszerűen megalapozottan Platon világára mutat. Az igazságot a fizikában és a többi tudományban nem emberi álma alkotja, hanem csak felfogja. Igaz, néha nagyon is hosszú tanulási folyamatra van szükség. Milyen tulajdonságai vannak ezeknek a természettörvényeknek? keletkezésükre nézve leglogikusabb azt mondani, hogy a világ teremtése óta érvényben vannak. Helyhez nem lehet kötni őket, mert nem testek, így nincs szükségük hely meghatározó koordinátákra. Nem kérdezhetjük, hol vannak, mert ha nem anyag, helyre sincs szüksége. Viszont minden ilyen természettörvénynek megvan a maga célszerűsége. A csillagok egy milliméter sem térhetnek el a számukra kijelölt pályától. A természettudománynak ez a része fontos a vallásban is, mert amit a természettudomány tanít a számokról vagy a fizikai törvényekről, ezek megengedik, hogy mi a vallásban ugyanazt tanítsuk. Ha veszük például az egyház tanítását az angyalokról, azt állítjuk, hogy az angyalok teremtmények, de nem anyag, azért nekik nincs helyre szükségük. Sőt, eredetük is megegyezhet a világ teremtésével. De ugyanazt tanítjuk a megholtak lelkéről is, mert róluk sem kérdezhetjük meg, hogy hol vannak. Léteznek, de anyag és hely nélkül. Ezekkel nem azt állítom, hogy például az angyalok csak valamilyen természettörvények. A relativitás elmélete szerint az idő és az idő is az anyag függvénye, így az angyalok nem csak értelemmel és szabad akarattal vannak felruházva, hanem időtlenek is. Éppen ezért nem tudjuk kiszámítani, hogy hány millió évvel ezelőtt lázadtak fel a gonosz angyalok, az ördögök Isten ellen. Az ő lázadásuk is időtlen. Emiatt az angyalok szabad akaratát másképpen kell értelmezni, hiszen már nem akarhatnak Isten ellen dönteni. Ők a Biblia tanítása szerint Isten üzenetének és akaratának közvetítői. Ugyanaz az eset a megholt lelkekkel is, nekik csak a földön volt lehetőségük a jó és a rossz között választani. Úgy látszik, ezt a veszélyes adományt, a szabad akaratot csak az élő emberek kapták ajándékba. Mindebből következik, hogy a 20. század természettudománya már nem meri állítani, hogy bizonyítható Isten nem léte, de ugyanúgy nem tudják nevetségessé tenni tanításunkat a lelkekről, a kegyelemről, a szabad akaratról, az örök életről. Hisz a fizika is elismeri, hogy az anyagon kívül egy hihetetlen nagy világ létezik, amelynek sem helyre, sem időre nincs szüksége, hisz a matematika tételei épp úgy kevésbé vénülnek meg, mint az angyalok és a lelkek. A jelenések könyve egy kívül belül teleírt hét pecséttel, lepecsétel könyvtekercset látott, melyet a trónon ülő tartott kezébe. Az Isten teremtés üdvözítő tervét tartalmazza a teleírt könyv. Isten teremtő tervében benne vannak a fizikai törvények, a biológiai folyamatok, minden kémiai egyenlet, minden génnek a kódtérképe, de benne vannak az egész világ mindenség építő tervei is, kvazárokkal, a lüktető pulzárokkal, az univerzum robbanó kiterjedésével és fekete lyukaival is. A hét pecsétes könyvben megtalálhatók az emberiség történelme népeivel, magyarjaival, háborúival, a cézárokkal és rettenetes ivánokkal éppen úgy, mint a tudomány és a technika haladásával. Nem a politikája az utolsó szó, hanem Istené. Kicsi a világ összes könyvtár Isten hétpecsétes könyvével összehasonlítva. távol vagyunk a hét pecsétfej nyitásától, csak egy igen kicsike részbe is alig van bepillantásunk. Az emberi történések halmazáról senki sem tudja megmondani a dolgok irányát és végső értelmét. A teremtmények közül sem az égben, sem a földön senki sem képes kibontani a takarcsát és elolvasni azt, azaz megérteni tartalmát. Manapság a tudomány és a vallás közötti hadi állapot a nyugati kultúra holtágaiban hevár. Kevesen hisznek benne. A természettudományok spirituális szempontja iránt növekvő az érdeklődés. Ez abból is látszik, hogy még a Nobel-díjas tudósokat is, a tudósok közül is sokan érdeklődnek a hit kérdései iránt. Ósdi a felfogás, hogy a tudomány és a hit folytonos harcban állnak. A természettudomány a 20. században változást hozott létre. Ez nem jelenti, hogy a tudósok vallásosak lettek. Vannak istenhívő vallásos tudósok, de vannak épp, hogy számban ateista tudósok is. Sőt, azok száma is nagy, akik istenhívők, de nem gyakorolnak semmi vallást, mert a vallás nem tudás, hanem az élet kérdése. Én nem azért vagyok katolikus, mert sok teológiát tanultam, hanem mert a kereszténység felfogása szerint élek. Épp azért bizalommal nézhetünk a jövőbe.